Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigét, amelyet megírva találunk, a zsidókhoz írt levélből, a 9. fejezetből, a 11. verstől a 15. versig a következőképpen. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem a világból való. Nem is vakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorba, korra a szentébe, s örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére is tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Amen. Urunk, szentelj meg minket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Testvéreim, a Jézus Krisztusban minden miért folyik, mi a célja? Mi a célja a mi üdvözítő Istenüknek? Hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Az, hogy valóban örök életünk és üdvösségünk legyen. Jézus ezért vállalta mindazt, ami a főpapi tisztséggel jár. De nem emberi főpapi tisztségről van itt szó, hanem arról, amit Isten Jézusnak szánt, mint főpapnak. És amikor főpapra gondolunk, akkor általában helytelenül asszociálunk. Ha most főpapra gondolunk, akkor talán eszünkben van az a hír, hogy Ternyák Csaba lett, aki a papi kongregációnak a vezetője, pápa őt nevezte ki, főpapnak az egri egyházkerület, vagy hogy nevezzem, élére. Nem ilyen főpapra kell gondolnunk, és érdemes azon elgondolkodunk, hogy helyese azt mondani, hogy papok vagyunk. Mert valahol Jézus áldozatával befejeződött az, ami a papságra vonatkozik. Ige hirdetők vagyunk, és így módon erre van jogosítványunk, hogy hirdessük az Isten igéjét, és Jézushoz vezessünk, és Jézus személyesen oldja le a bűnöknek a láncát, személyesen oldja fel az életünket, és személyes megváltója lehessen mindenkinek. Nincs szükség arra, hogy közvetítsünk. Nem felém kell fordulni, és én majd fordulok Jézus felé a nép bűneivel, hanem mindenkinek az a lehetőség adatik, hogy az ige által megszólítva, valóban a bűn nyomorúságában kiáltson szabadításért, és kiáltson bűnei bocsánatáért, és megtapasztalva a szabadulást, dicsőítse az Urat. És jusson az örök élet üdvösség bizonyosságára. Isten ezt szeretné elvégezni. Miért kellett Jézusnak feláldoznia magát? Újra és újra előjövő kérdés ez. Miért kellett? Erre keressük a választ. Miért kellett Jézusnak főpapnak lennie? És látjuk azt, hogy ez nem olyan főpapság volt, amit meg lehetett vásárolni. Annás és Kajafás, akik őt elítélték, ők főpapok voltak emberi módon, akik megvesztegetéssel jutottak ehhez. Pénzen vásárolták meg a főpapi méltóságot, mert ez működött ott akkor. Jézus azonban nem ilyen főpap volt. Nem volt díszes ruhája, és nem volt ehhez hasonló felszerelése az Úr Jézusnak, hanem valami egészen másról van itt szó. És ezt fogjuk most megnézni, hogy mit jelent Jézus főpapi szolgálata. Azonban tudnunk kell azt, hogy a papi szolgálat a Szentírásban összefügg a bűnnel, összefügg az áldozat kérdésével. Ádámnak, annak idején és Évának a történetében nem esik szó arra, hogy áldozni kellett volna. Érdekes ez, és talán érdemes ezen elgondolkozni, hogy miért nem. Miért nincs szó Ádám és Éva életében arról, hogy áldozni kellett volna nekik? Minden olyan jó és minden olyan tökéletes. Nincs szükség áldozatra. Miért? Mert mikor van áldozat? Mikor van szükség engesztelésre? Akkor, ha valakit megbántunk, akkor van szükség, hogyha valakit ki akarunk szó szerint engesztelni. Áldozatot adunk, hogy kiengeszteljük. Mert valakivel haragban vagyunk, meg kell engesztelni, ki kell engesztelni. Vajon elég, amit tettem, eleget mosolyogtam? Elég az, amit adtam? Eleget tettem már annak, hogy jóvá tegyem azt, amit a másikkal vétettem? Az áldozat mögött ez húzódik meg, és az a gondolat, És ha ezt megnézzük, akkor láthatjuk azt, hogy az Édenben nincs áldozat, viszont a bűneset óta, a bűneset után kikerül az ember az Éden kertjéből, és ott van az áldozat, Kain és Ábel. Kain és Ábel már úgy őrizte a nyájat, és úgy művelték a földet, hogy nem Istenre tudtak tekinteni, hanem önmagukra tekintettek, hiszen abban a lelkülettel és abban a tudattal éltek, hogy olyanok lesztek, mint Isten. És akkor már ott voltak a megélhetési problémák és gondok, amit így fogalmaz meg a Szentírás, hogy verejtékezve fogod megkeresni a te kenyeredet. Hát erről van szó mai napig. Ezt hordozzuk magunkban. Igen, munkálkodni kell, verejtékben keressük meg a kenyerünket. És ott hordozzák a hölgyek is az életükben ezt a testileg is figyelmeztető jelet a bűnesetre, hogy kiüzettünk a paradicsomból, az Istennel való élő kapcsolat megromlott, és fájdalommal fogod megszülni utódaidat. Láthatjuk, hogy mit jelent mindez a mi életünkben, a bűnnek a következménye. És a bűnnek a következménye az volt, hogy a természet is ellenséggé vált. A vadállatok és a szelíd állatok akkor ott együtt vannak, és nem is vadállatok. És a bűnesettel is megváltozik. Nem ír a Szentírás arról, a teremtés első részében, amíg minden jó, arról, hogy viharok lettek volna, vagy természeti katasztrófák. Mert minden jó, mert az Istennel tökéletes a kapcsolat. Utána van minden. Miután az ember fellázott az Istennel kapcsolatban, és utána az ember érzi azt, hogy mivel ki vagyok szolgáltatva, úgymond a természetnek, vagy akár az Istennek, így gondolkodott Kain és Ábel, valamivel ki kell engesztelnem, mert az Isten haragszik, azért eső jön, vagy éppen asszály van, ki szárítja a növényemet, vagy megdöglik az a bárány, és ezért úgy gondolja az ember, hogy kompenzálni kell, ezért engesztelnem kell az Istent, és hát bemutatok áldozatot, a legszebb gyümölcsöt, megjelenve az Isten jó indulatát, és levágom a legszebb elsőszülött bárányt, és bemutatják ezek az emberek. Mert érzik azt, hogy valami nem stimmel a teremtővel és közöttük, kiengeszteljük az Istent. És elfogadja Isten nem Kain áldozatát, hanem Ábel áldozatát, a bárányt. Lehet itt vitatkozni, hogy miért? Azért fogadja el Isten, mert a bűn az egy véresen komoly dolog, és itt vérontás történt, és Isten a vértre néz, és ezért fogadja el Ábelnek az áldozatát. Testvérek, fontos kérdések vetődnek itt fel, és fontos dolgokat kell látnunk. A Bibliában a vér egyenlő az élettel. A véres áldozat azt jelenti, hogy az egész életemet odaáldozom az Úrnak. Ma Isten nem vér áldozatot követel, nem azt követeli, hogy vágjuk el az erőnket, és adjuk oda így magunkat neki. Nem ezt követeli az Úr, hanem az életünk odaszánását követeli az Úr, kéri az Úr. És aki tudja, aki az Úr, az tudja azt, hogy az Úr nem követelése az Úrnak, hanem ha valaki Jézusi, akkor hálából odaszánja az életét Jézusnak. És ez nem parancsról a történő dolog, hanem a megtérése és az újjászületése az új életben valóban ez részesei leszünk ennek, és valóban megélhetjük azt, hogy Uram, nincs itt bennem, Te vagy az életem Ura, odaszánom, és nem akarok másképp cselekedni, csak hogyan Te akarod azt, hogy én éljek. Így többe reménységgel, így tartja meg a mi életünket. A növény, a gyümölcs, amely mögött nincs életfedezet, az nem elég az Úrnak. Azért fogadja el a véres áldozatot, mert a vér az élettel egyenlő Isten fogalmai között és az Isten országában. Vedd az életem szolgálatát, mint véres áldozatot. Így is lehetne mondani ez a keresztény embernek, a Jézusban hívő embernek a ars poetikája, amit meg lehet fogalmazni, életkipallása. A véres áldozat szükségességét Isten Jézus golgotai kereszt haláláig húzza meg, onnantól kezdve nincs erre vonatkozó utasítás. Az Isten népe már ne áldozzon többet, mert Jézus befejezte az áldozatot, beteljesítette. Az áldozati folyam és kultusz Jézushoz vezet, és Jézusra mutat az új szövetségben, az Ószövetségtől az új szövetségig. És sorba elénk kerülhetnek az ősatyák, és most pont felolvastuk Ábrahám és Izsák történetét. Jézus előképe minden egyes áldozat. Minden egyes áldozat az Ószövetségben Jézusra mutató áldozat. A legszeretettebbet, és akkor gondolhatunk arra, hogy Ábrahám és Izsák viszonyára, öregkor, ígéretek, és aztán hogyan születik, az összes reménysége, minden, és az Úr ezt kérte, és odaszánta. És az Úr nem vette el az ő fiát, hanem, ahogy halljuk, azt mondta az angyal, Isten félő ember, hogy odaszántad. Tőlem kaptad, és vissza akartad adni. De az élő Isten nem mondta vissza az ő fiát tőlünk, hanem valóban odaszánta. És ott a Golgotai kereszten nem volt az, hogy van egy kosa bokorban, és inkább azt kell keresztre feszíteni. Hanem engedte és hagyta, hogy a názáreti Jézus, az ő egyszülött fia, értünk, meghajol a Golgotai kereszten, ami bűneinkért vérzett. Az áldozat folyam kezdődik és folytatódik, és Jézus haláláig tart. Ahogyan az Úr megparancsolta, semmi egyéni akcióra nem volt lehetőség. Érdemes végigolvasni a kultuszi rendelkezéseket. Ott van Mózes könyveiben. Áron leszármazottai lesznek a papok. A papoknak az volt a feladatuk, hogy ezeket a kultuszi rendelkezéseket betartsák. Az egész kultuszi rendelkezésnek, az állatok leölésének, a véres áldozat és életáldozat bemutatásának az egész jelentősége abban van, hogy Jézusra mutat, és arra mutat, Uram, ne ránk nézz, mert ha ránk nézel, agyon sújtasz a mi bűneink miatt, hanem ennek a kiontott, ártatlan állatnak a vérére tekints, és a haragod, ő rá sújts a haragodat. Bele lett plantálva Izrael népébe az, hogy a bűn vért kíván. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Komoly isteni alapelv mindez. A pap, mikor áldoz, akkor áltatlan vért áldoz az Ószövetségben. Jézus áldozatának az előképe ez. Az Ószövetség képének, népének azért kellett ezt gyakorolnia, hogy felismerjék majd Jézusban a tökéletes áldozatot. Hogy felismerjék azt, hogy ez az, amiért mi ezt végeztük, ez az, amiért mi ezt tettük. Íme az Isten báránya, mondja a keresztelő János, aki elveszi a világ bűnét. Döbbenjetek rá, emberek, hogy nincs többé szükség arra, hogy áldozati állatokat vásároljatok. Nincs több szükség arra, hogy megismételjétek ezeket a tökéletlen dolgokat, hanem elfogadhatjátok Jézust, mint megváltótokat. Igen, a pap, amikor bement, megmosakodott lelkileg és testileg is, és azt mondta, Uram, ne ránk nézz, ne a mi bűneinkre tekints, mert ha ránk nézel, akkor agyon sújtasz bennünket, hanem ennek a kiontott állatnak a vérére. Amikor papról van szó az Ószövetségben, akkor mindig a bűnre, a bűnesetre, a vétkeinkre kell gondolnunk, a vért kívánó bűnre és a véres áldozatra kell gondolni, ha ige szerint gondolkozunk és ha ige ilyen gondolkozunk. Az ige egyháza vagyunk, és mi pontosan ezért nem áldozunk is. Nem hangzik el az a mondat az Isten tisztelet elején, hogy áldozatunk kedves legyen az Úrnak. Mert Jézus áldozatát egyszer és mindenkorra elvégeztetett is. Mert hiszünk abban, hogy ő feltámadt él és uralkodik, és az ő áldozata valóban egyszer és mindenkorra érvényes. Elfogadjuk és megerősödünk a szentségedben, az úrvacsorában, az ő benne való hitben, és így éljük az életünket. Az úrvacsorát viszont ismételjük. Erről majd egy picit későbben fogok mondani. Jézusra visszatérve, Jézus abban teljesíti a főpapi szolgálatot, hogy pontosan ott, ahol a bárányokat leszokták ölni, a jeruzsálemi templom mellett, pontos időben, a bárányok leölésének az idejében, vagy pinteken, tehát a páska báránynak leölésének és ünnepségének abban az időszakában, akkor esik áldozatul az Úr Jézus, és akkor feszítik keresztre. Amikor a kóhén, a pap a jeruzsálemi templomban kezdi leölni az áldozati bárányokat. Pontos, ez nem véletlen egybeesés, hanem az isteni akarat, az isteni tervnek a végrehajtását jelenti. Jézus a páska bárányok leölésének órájában feszítik keresztre, testvéreim. És igaz, Jézus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Jézus önmagát áldozza fel, ahogyan János ezt mondta. Isten őt sújtotta mindannyiunk vétkéért az ő, a mi sebeinket, a mi bűneinket ő hordozta. Jézusnak lett volna hatalma arra, hogy mást tegyen, hogy odahozzon, azt mondja az ő szavaival, 12 légiónyi angyalt ide parancsolhatnék, de nem ezt tette, hanem végrehajtotta az Atya akaratát. Ugyanakkor Jézus nem csak áldozat, hanem önmaga az áldozó is. Odaáldozta az ő életét. Egyszer és tökéletes áldozat. Érdemes egyszer végigolvasni a zsidókhoz írt levelet, ami erről szól. Egyszer és megismételhetetlen. Nem sokszor áldozott Jézus, mert akkor sokszor kellene szenvedni. Akkor nem lenne áldozata tökéletes. Jézus áldozata Golgotai kereszt halála egyszeri és tökéletes. Azt mondja az Úr Jézus, hogy elvégeztetett. Ez azt jelenti, hogy ezt nem kell megismételni. Nincs szükség arra, hogy ismételjük. Elvégeztetett a mi megváltásunk. Lehet hozzá kiáltani a bűnmélységétől, és el lehet fogadni az ő bűntörő hatalmát. És mint Jézus az élet kenyerét be lehet hívni az életünkbe, hogy megelégítse a mi szívünket. Lehet kérni a bűnök bocsánatát. Nem olyan áldozat, amit ismételni kell, mert amit ismételni kell, azt tudjuk, hogy tökéletlen. És itt van az úrvacsora, mert mi tökéletlenek vagyunk. Mert mi nem vagyunk tökéletesek. Mert mi nem vagyunk tökéletesen szentek, hanem akik Jézussal éljük az életünket, esendőek vagyunk, és újra és újra elbotlunk, újra és újra újabb dolgokat mutat meg számunkra az Úr Jézus, és ezért vagyunk arra, azért van arra szükségünk, hogy újra és újra magunkhoz vegyük Jézus testét és vérét, hogy benne megerősödjünk, hogy tisztuljon az életünk, hogy megszentelődjön a mi életünk. A mi tökéletlenségünk miatt kell újra és újra bűnbánattal leborulni a kereszt alatt. Nem kell, itt nincs semmiféle muszáj, hanem mindenki érzi ennek a szükségét, vagy éppen azt érzi, hogy ő nem szorul erre. De ennek csak akkor van értelme, hogyha valóban konkrétan terhel engem a bűn. Nem csak úgy, hogy megbocsátottak a bűneink, igen, megbocsátottak. Hanem tudom azt, hogy mi az, amit nekem Jézusnak meg kell bocsátania. Nem meg kell, itt megint nem kellről van szó, arról van szó, hogy Uram, nem bírom már ezt hordani. Vedd el én tőlem. Az Úr Jézus az ő ígérete szerint elveszi, megtisztítja az életedet, és újjász ő szent lelke által megelevenít. Hogy mondja ez az ige? Úgy mondja, hogy a holt cselekedetekből megelevenít. Holt cselekedetekből megelevenít. Jézus most is, itt is meg akar tisztítani a holt cselekedeteitől. Mit nevezünk holt cselekedetnek? Nyilván, hogy itt is mindig el kell mondani, mert fontos ezt elmondani, mert a Szentírás is megkülönböztet. Megkülönbözteti azt, aki újjászületett, és aki még nem. Holt cselekedetei vannak annak is, aki már újjászületett. De annak nem volt alapvetően az élete, mert az életének az iránya Jézus felé tart, és az örök élet üdvösség bizonyosságan a szívében. Azonban, mivel nem egyszerre tisztít meg Jézus, és nem egyszerre szakítja ránk az összes bűnünket, ezért megszenteli a mi életünket. A holt cselekedetek előjönnek a mi életünk során, és még mindaz terhel bennünket, ami az új életben előfordul, hiszen hitben járunk, nem látásban. Ami kísérthetőségünk is beletartozik ide. Meg akar szabadítani a holt cselekedetektől, de ez vonatkozik, ez az ige, és vonatkozik Jézus hatalma arra is, hogy alapvetően a halálból kihívjon. Megtérésre hívjon, és újjászületésre hívjon az ő szent lelke által. Élet odaszállásra. Hogy szálljuk oda az életünket, neki való szolgálatra. Mi az, ami holt cselekedet? Mindaz, ami nem Isten akarata való, Isten akarata szerint való az életünkben is. Most szándékosan nem akarok semmiféle példát mondani, mert aztán akkor utána lehet újjal mutogatni. Akár egymásra, vagy éppen nem veszük észre talán a saját magunk dolgait. Honnan tudhatom meg, hogy mi az, ami nem Isten akarata szerint való az életemben? Isten egy tükröt ad elénk, mégpedig az ő igéjének a tükrét. Valaki nem olvasta az igét, nem is fogja tudni. Nem az a fontos, amit a papon, hogy mi a bűn, hanem az a bűn, amit bennem megszólal, amikor az Isten igéjét hallom. Az, ami bennem megszólal. Persze van alvó lelkiismeret, és az van az igében, hogy a lelkiismeret megtisztításáról szól, mert ha egyszer valaki annyit vétkezik, mert ha egyszer valaki annyira távol van az Istentől, annak bizony elszúnyad a lelkiismerete, és van hamis lelkiismeret is, amit nem lehet már csak úgy ébresztetni. Amit nem lehet már csak úgy csipkedni, hogy ébredj csak fel. Embernek lehetetlen, Istennek lehetséges. Igen, mi az, hogy holt cselekedet? Maga a pokol az életem. Maga a kárhozat, maga a pusztulás az én életem. Jézus véresen komolyan vette a küldetését. Szenvedett a bűneid miatt, istentelenséged minden következményeit magára vette. És hogyha te hiszel ő benne, akkor az Isten haragja is elfordul a te életedről. Az Isten haragja őt sújtotta mindannyiunk bűne miatt. Hogy hihess Jézusban, mint megváltódban. Isten azért adta őt, hogy szabadítója legyen a te életednek is. És hitáltal a bűnbocsánat elfogadásával tied lehet ez a szabadítás, új életet akar teremteni. Jézus így akar főpapként szolgálni te neked. Így akarja az életedet megváltoztatni. Új élettel akar megajándékozni. Megtisztultál már a holt cselekedeteidből. Új életben jársz-e már? Ugye tudjuk nagyon jó, hogy a régi és az új az különbözik egymástól. Erre lehet emlékezni, erre nem lehet nem emlékezni. Amikor Jézus része lett az én életemnek, amikor megtörtént a nagy áttörés az én életemben. És ebben nem lehet beleszületni, ebben valóban újjászületni lehet az ő szent lelke által. Hogyan? Elér az ő igéjével, mert az ő igéje kétélű éles kard, behatol egészen a szívbe, és elválasztja azt, ami oda nem való, ami nem szerinte való, megérint engem, és rámutat arra, hogy mi az, ami az én bűnöm, mi az, amit letehetek, mi az, amit odaadhatok neki. És utána, miután letettem, elfogadtam, nincs más választásom. Szükségemben behívom őt az életembe. És ez az, amit odaszállásnak nevezünk. Úr Jézus, ne én éljek többé, hanem te élj én bennem. Hálából az Úr Jézusnak adom az életemet. Életedet oda szántad-e már Jézusnak? Miért fontos ez? Azért, mert ha ez nem történik meg egy ember életében, akkor kívül marad a mennyből. Akkor nincs örök élete és nincs üdvössége. Véres áldozat, életáldozat. Minden úrvacsora egyben azt is jelenti, hogy újra és újra odaszánom magam Istennek szentelt életre. Megerősödöm az új életben. Vagy pedig, hogyha még nem kaptam új életet, akkor lehetőség arra, hogy új életem legyen. Hogy komolyan vegyem, véresen komolyan vegyem az életemet, és mindazt, ami bűn az én életemben. Az odaszánásunkat a bűn akadályozza meg. És mi a bűn? Hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, azt mondja az Úr. Hogy a saját gondolataim alapján akarom berendezni az életemet. Az Isten akarata valahol távol van a szándékomtól, és távol van a cselekedeteimtől. Jézus hogyan teremt újjá? El akarja venni a bűnödet, hogy oda tud magad szánni, és így adja a szent lelke erejét és hatalmát. Konkrétan megvallhatod a bűnödet, elfogadhatod a bűnbocsánatot, és felszabadulsz arra, hogy kövesd őt, hogy engedelmeskedj neki, hogy az életednek része legyen Jézus, aki feltámadt, él és uralkodik. De míg bűn van bennem, a bűn hatalmában élek, ez nem tud működni. Folyamatos ellenállás van az én életemben arra, hogy nem kell ezt ilyen komolyan gondolni, hogy ne kellene. Véresen komoly dologról van szó. Amikor a bűnről van szó, amikor az Isten és az ember, a te életed, vagy az én életem és az Isten közötti kapcsolatról van szó. Élet és halál kérdése ez. Örök élet vagy kárhozat kérdése ez. Jézus most is kínálja a bűnbocsánatot. Az új életet és üdvösséget. Ő szolgálni akar most is. Kínálja az új élet lehetőségét. Meg akar eleveníteni, hív. Nincs itt semmi kényszer. Egy van, a bűnnek a terhe. Ami ha terhel, akkor élhetsz a bűnbocsánat drága ajándékával. Jézus fel akar szabadítani az ő dicsőítő életre. Arra, hogy oda tud magad szállni. Neki szolgál teljes életeddel. És azért hogy megajándékozzon az örök élet üdvösség bizonyosságával, mert ez együtt van. Ebben a bizonyosságban élheted az életedet, hogy Jézus örök életet és üdvösséget adott. Mindannak, aki hisz, aki bánja bűneit és él, a tőle kapott lehetőséggel, az ő kegyelmével, él az új élet lehetőségével. Amen. Úr Jézus Krisztus, áldalak azért, hogy új életet munkálni akarsz mindannyiunk szívében és életében, újra és újra erre hívsz. Uram, nem felesleges dolog ez. hiszen élet és halál kérdéséről van itt szó. Az ökkents ki bennünket, mindannyiunkat, akik úgy gondoljuk, hogy élünk, és benned élünk, és közben hol cselekedeteink vannak. Uram, döbbents rá arra, hogy csak látszat a mi életünk, az a nevünk, hogy élünk, pedig halottak vagyunk. Köszönöm, hogy te azért jöttél, hogy megeleveníts. Nem csak statisztálni jöttél a mi életünkre, hanem te vagy az, aki magad vagy az élet, és kínálod most is magadat, mint az élet kenyerét, hogy megelégítsd a mi életünket, hogy add a bűneink bocsánatát, hogy merjünk hozzád kiáltani, hogy elvedd a bűneinknek a terhét, hogy újjászülj szent lelked által, élő reménységre, és erősítsd bennünk az örök élet üdvösség bizonyosságát. Úr Jézus Krisztus, te pontosan tudod személyesen egyen-egyenként, mi az, amire szükségünk van. Cselekedj, szolgálj a mi életünkben, vondd magadhoz a mi szívünket. Döbbents rá, hogy te nélküled elvesztünk, és te nélküled nincsen élet mi bennünk. Köszönöm, hogy te nem azt akarod, hogy elvesszünk, hanem azt, hogy megtérjünk és éljünk. Odaszánjuk életünket, hála áldozatul, élő áldozatul, véres áldozatul te neked. Köszönöm, hogy te csak jót akarsz nekünk. És köszönöm, hogy véres, és ilyen komolyan gondoltad, saját magad vérét adtad a mi bűneinkért. Hogy a mi mennyi atyánk haragja, rólunk elszálljon, és kiteljesedhessen a mi életünk a te kegyelmed által. Amen.